művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Vági Bence, a művészbejáró vendége, a Red Circle művészeti vezetője, akik hát ugye a MIPA csapata bejárták a világot mindenféle különböző produkcióval, és most kiérzték magukat a Millenárisra, és van ott egy elképesztően nagyszabású produkció, 6000 négyzetméteren, hihetetlen, és díszletekkel, és hát artistákkal, táncosokkal, ugye keveredik a cirkusz a tánccal, ami hát abszolút jellemző rájuk, utána pedig következik a kritikai rovatom. Hát akkor ez, tudom, hogy 5 évig készítetted elő, ez olyan nagyszabás, az hiszem, ilyen még nem volt, hogy 5 évig agyaltál valamin, meg hát ugye hajtottad a pénzt, meg mindent, nem?
Hát igazából 5 év az maga a gondolatnak a megszületése volt, és onnantól kezdve nyilván ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, nyilván ugye maga az Anaïs és az Énász Didó története, ugye ez egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult íromány, tehát ezt gyakorlatilag dekódolni, kibontani, szálakra szedni, lefordítani a táncra.
Egyébként rögtön rémisztően is hatott, hogy jutott eszedbe, hogy ezt akarod tánccal, meg cirkusszal.
Nagyon szerettem mindig is a mitológiát, a mítoszt, sokat is foglalkoztam alapvetően a görög mitológia kutatásával, és nyilván ez egy római mitológia, tehát a két mitológiai között a párhuzam az nagyon erős, és nyilván sok ponton összeér. Egyszerűen egy cím jutott eszembe, és amikor még nem Walk My World volt a címe a darabnak, akkor az első cím, ami belém hasított, az volt, hogy Diverzum. Hogy ez legyen a cím, hogy Diverzum. És nem tudtam, egyszerűen erre ezzel ébredtem fel, hogy ez a címe, és megnéztem a Google keresőben, hogy mit jelent az, hogy Diverzum,
hol létezik. Hogy nem is tudtad, igazán?
Hát, hogy értettem a szót magát, csak nem értettem, hogy hol találkozhattam én ezzel a szóval, vagy ezzel a szóval ébredtem fel. És képzeld el, hogy abban a pillanatban a Google kidobott egy idézetet az Énász és Didóból, és az Anaïsből, az Énász és Didóból, amiben szerepelt latinul ez a szó.
És akkor, emlékszel rá, hogy magyarul mi ez az idézet?
Hogy szétszorva feküdtünk a partokon, ez amikor megérkeznek a nyilván ugye maga Énász is ugye hasonlóan az Odüsszeiához ugye a tengeren keresztül hajózva próbálja megtalálni ugye a trójaiak új földjét, Itáliát, és ott egyszer csak, ahogy ugye vihar csap sújtja őket, ugye szétveri a hajóikat ugye a Juno istennő és a vihar, és ugye ahogy szétszórva fekszenek a partokon a katonák, és ott van benne ez a Diverzum szó. És akkor nyilván a mű, úgy, mint a mű, benne volt a fejemben, ismertem a művet, de sokkal inkább nyilván az operai megközelítésből, tehát a Purcell féle Énász és Didó töltetét, de magát az alapművet, hát ugye az ember találkozik talán gimnáziumban, én irodalomszakos voltam, tehát hogy olvasgattunk belőle, de nem volt meg olyan élesen a mű, sokkal inkább ugye a görög mitológián volt a hangsúly az én oktatásomban annó, és akkor mondtam, hogy hát ez engem érdekel, hogy miért, hogy jött ez a szó, és megrendeltem azonnal nyilván a művet, és ahogy elkezdtem olvasni, úgy egyre erősebben az akatolt bennem, hogy ez a mű az, amit így ki lehetne bontani igazán egy ilyen immerzív térben, egy immerzív előadássá.
Ugye az meg azt jelenti, aki esetleg nem tudná, hogy a néző belekerül magába a játékterébe.
Igen, és hát a maga ugye a mű annyira szép, annyira részletes, tehát hogy bárhányszor újra lehet olvasni, hát az, hogy nyilván itt több száz karakter mozog magában a műben, de az ember nagyon figyelmes, és nyilván nagyon bonyolult még maga a fordítás is, de olyan részletesség van minden leírva. A ruhaviseletek, sokszor az embereknek a mozgása is le van írva. Tehát, hogy egy koreográfus számára rengeteg olyan támaszpont van benne, hogy hogyan tudja életre kelteni akár tánc formájában ezt a művet. De ez először nem bukik ki olyan egyértelműen, de hogy az ember belemegy a nagyon finom részleteibe az írománynak, úgy egyszerűen tényleg kitárul egy olyan világ, amiből szerintem nagyon szépen fel lehet ezt dolgozni. Nyilván elképesztően bonyolult volt, hogy hogyan redukálja az ember jó értelemben azt, hogy ne kelljen megjeleníteni mondjuk 300 karaktert, hanem mondjuk csak 25-30 karaktert, de tulajdonképpen ez egy szép kihívás volt, és valóban itt azért ezt nagyon, nagyon hosszas ideig kellett fejleszteni, hogy azok a terek, azok a valóságok hogyan tudnak megjelenni, úgyhogy megmaradjon tulajdonképpen ez az a misztikum a műnek, ami azért nagyon erős, de mégis legyen egy olyan fajta modern interpretáció, amiben meg tudjuk ezt jeleníteni mondjuk a millenárisnak egy ilyen teljesen industriális terében. Úgyhogy azért ez egy izgalmas és nagyon hosszú út volt egy brutálisan szuper magyar csapattal, akik itt kreatívként együtt dolgoztak.
Na most velem. Ugye itt lehet flangálni ebben a hatalmas térben, lépcsőzni is lehet leföl, nagyjából lent vannak a hétköznapi emberek, fönt ugye az istenek, ami így teljesen logikus, és hát elég szabadon lehet mozogni, tehát lehet, hogy ott vagyok egy jelenetben, ami még tart, de erről van belőle egy szereplő, és akkor választanom kell, hogy most érdekel még tovább az a jelenet, vagy fájó szívvel rohanok én is a szereplővel, mert akkor ott meg belekerülök egy másik jelenetbe. Tehát az, hogy mint a műben lineárisan kövessem a cselekményt, az gyakorlatilag reménytelen, mert hát összekeverednek jelenetek, és
a jelenetek teljesen ugye keverednek, de időségben viszont ami nagyon nagy kihívás volt, és ami viszont nagyon pontosan van megszerkesztve, hogyha valaki ismeri a művet.
Ami nem várható el.
Ami nem várható el, nem. De hogyha mondjuk ismerem az egyik történetet, akkor viszont minden karakter a műhöz hű dramaturgiai sorrendben viszi végig az élet sorsát. Tehát egyik úgy nincsen összekeverve a dramaturgia, hogy nem történik meg olyan esemény előbb, ami csak később következne a műben. Tehát, hogyha még elkezdem követni mondjuk Vénusz istennőt, akkor az biztos, hogy ő először úgy fogom látni, hogy megszületik Vénusz. A születése után fog találkozni a Anchisesszel, aki az Éneásznak a férje, miután ők szerelmesek lesznek, utána élesztik újra az Éneászt, küldik el őt, hogy találja meg Kárt, vagy a trójaiak földjét. Tehát Vénusz karakter végig hűen van vég a történetben, utána elmegy Vénusz ugye a bárba, hogy Ámornak megmondja, hogy Didót szerelembe kell ejteni. Tehát a karakternek a dramaturgiai helyessége az megvan végig.
Oké, ezt értem, csak hogy az előző jelenethez nem voltam hű, a Vénuszhoz se leszek hű, és abban a pillanatban akkor fújts szegény Vénusznak, mert valaki mást kezdek el követni.
Így vissza kell térni többször, ugye? Igen.
Aha.
Igen, de alapvetően igen. De amúgy ez amúgy egy nagyon nagy kihívás volt, hogy annak ellenére, hogy nyilván ez olyan, mintha tényleg azt mondanánk, hogy egy nagy tükörtáblára felfestenénk az Éneász és Didó történet, és ezt csak tényleg megrepesztenénk az üveget, és szilánkokra törni, és a térben szétszórnánk ezeket a mozaikokat, és ez a 220 mozaikot élően mozog az egész térben folyamatosan.
Ugye két olyan, amit ugye beszéltük, hogy immerzív, ugye az, hogy benne vagyok a térben, én két ilyenre emlékszem, amit csináltál, talán előbb a Kristály című produkciót, ami igazából egy úgymond családi gyerekeknek szóló ilyenkor pont játszátok. Most azt is átkerült a Millenárisra, ha jól tudom, az ugye a MIPA melletti sátorban mutattatok be, és ott is tulajdonképpen már vándorolni lehetett a különböző jelenetek között, de ott azért úgy, hogy nem ment paralel több jelenet, hanem vége volt valaminek, és akkor lehetett látni, hogy hova kell átcsattogni. És akkor mindenki ment becsülettel oda, de ott tulajdonképpen ott már kreáltál magad egy tért. Tehát nem az volt, hogy ülünk a nézőtéren, és a színpadon meg ottan vannak a művészek, hanem lehetett velük barangolni. És ugye a másik, az pedig az ima, ami ugyanez a sátor, de tulajdonképpen ott tulajdonképpen benne voltunk, ha úgy tetszik, a világuniverzumban.
Igen.
És a szereplő, mert az egy szereplős, ez is ritkaság, ugye, hogy egy szereplős cirkusz, az pedig elindult közülünk tulajdonképpen a földről, de fölment Az égbe.
Az égbe, igen. Igen, igen.
És légtornázott.
Légtornázott, igen. Hát szóval igen, ez az immerzív, ez gyakorlatilag én is most már próbálom visszafejteni magamba, de amikor most sokat beszélgettem erről nyilván a premier óta, újra és újra, és gyakorlatilag nekem az első vizsgaleladásom Angliában is már immerzívnek mondhatom, mert én akkor is a közönséget felültettem a színpad, és gyakorlatilag a közönségnek az asztalain zajlott az előadás. Tehát valahogy mindig próbáltam ezt a közelséget létrehozni, valahogy azt a bevonódást megalkotni, amiben az élmény az teljesen tényleg 360 fokosan körülveszi az embereket.
Ez már egyébként fiatal koromban volt, le is írtam erről szóló írásomban, hogy a Vojceknél, amikor Fodor Tamás megrendezte, akkor ott csak két helység volt, de tulajdonképpen nem ülhettünk le, tehát az egész alatt álltunk, mint ugye tulajdonképpen most is, és benne voltunk az eseményekben, és tulajdonképpen a Vojcek közöttünk rohant el megölni a Márit, és elé állhattunk volna, tehát megakadályozhattuk volna, de nem tettük, mert ugye a színházi konvenció. Nem tudom, láttad-e a Muskinek az 1789 című elképesztő produkciót, hát, amit ugyancsak egy gyárcsarnokban csinált, én csak filmen láttam sajnos, de nem olyan volt, ahogy fel szokták venni a színházi előadásokat, hogy leszúrnak három kamerát, azt jó napot, lesz, ami lesz, hanem 10 kamerával, tehát az ember azt érezhette, hogy tényleg benne van, és a francia forradalmat megrendezte úgy, hogy tulajdonképpen a közönség volt a forradalmi tömeg, és elvegyült a forradalmi eseményeket.
Nagy rajongója vagyok, és nagyon örülök a rátapintásodnak, mert van is abban egy olyan jelenet, aminek a Walk My World kapcsán tisztelgünk is ennek a muskeladásnak. Csak ezt meg nem árultam el senkinek, de hogy van az a pillanat, amikor ott a forradalomban is van egy olyan jelenet, amikor egy ilyen hajónak a viharba kerülését tulajdonképpen ilyen bábszínjátékkal mutatnak meg, és ennek a pillanatát megpróbáltuk megidézni. Van nekünk is egy ilyen kicsi, gyakorlatilag ilyen utcaszínház, minek hívják ezt, konténerünk, ahol méghozzá Merkur odahívja Didót, és megmutatja neki, hogy mi lesz a jövője, mi a sorsa. És egy transzba esik a nő, és gyakorlatilag abban a 3,5 percben lejátszódik az egész Énász és Didó egy ilyen bábjátékszerűvel, és egy ilyen gyönyörű faragott hajóval megmutatja Énász érkezését, megérkezik Énász, és aztán megmutatja neki, hogy valójában a halálába megy azáltal, hogyha belemegy ebbe a szerelmi játékba. Egy ilyen bordó függöny választja, és itt az a gyönyörű, ahogy az Muskin eladásban is ott, hogy a lebegő sejmekkel a vihart megképezték, az engem nagyon-nagyon megragadott, és itt nem nincsenek lebegő sejmek, de a faragott hajó és a viharnak a megképzés az abszolút ennek kapcsán lépett a fantáziámba.
Te egyébként vonzódsz a báb műfajához is. Melyikben van az a szóluszámorban van talán az a hatalmas jegesmedve, és még egy bocsa is van.
Igen, igen.
Ami hát egyszerűen egy gyönyörű, hatalmas, az életnagyságunál nagyobb báb figura, valami ausztrál tervezőtel.
Dél-Afrika. Igen, igen, ott a Jenny Young tervezte a bábot. Abszolút, ugye a Paradízumban is valójában ugye maga ez a nagy fekete lepel, ami most indul a nemzetközi turnéra, az is tulajdonképpen bábként van használva, hogy hol egy ilyen barlangá alakul, hol ugye egy ilyen fajta kígyó sárkány lényé változtatják a szereplők. Igen, én nagyon szeretem, amikor a...
Tehát, hogy életre kell nálad a holtanyag.
Igen, pontosan.
Lehet, hogy tárgy, lehet, hogy egy függöny, lehet, hogy bármi, de hogy megelevenedik.
Igen, én szeretem ezt a fogható színház technológiát. Én nem szeretem, de személyes nem szeretem a vetítést például valamiért, és nagyon szeretem azt, amikor az illúziókeltés, vagy a csodakeltés a színházban az ilyen megfogható anyagokból születik meg. És ugye nyilván Muskinnél is nagyon sokszor ugye ez
ezt
van.
Ezt én is sokkal jobban szeretem. Annyira elharapozott ez a vetítéssel, mindent megoldunk. Meg a LED fallal.
Igen.
És örülök, hogy nálad nincs LED fal, ugye? Nincs LED fal.
Egy gram sincs.
Tehát, hogy kreatívan kell különböző anyagokból, tehát, hogy ott előttem.
Igen.
Meg minden.
Hát itt a Vogue Magazine-ben gyakorlatilag tényleg ez a 6000 négyzetméternyi díszlet, ez alapvetően tényleg mind függönyökből, vasakból, különböző materiákból, és nyilván nagyon-nagyon kigondolt, nagyon finom világítással van megáldva. Itt Lenzsér Attila, aki régóta az alkotótársam és a fővilágosító fénytervező az eladásnak. Hát ez egy fél életnyi szöszölés volt, hogy ez beálljon az a teljes eladásnak a fénydramaturgiája.
De hát ami be van állítva díszletként is, hát az ott nem lehet mást játszani holnap, ugye? Hát
nem.
Ez nem az a történetű repertoár színház. Ha jól tudom, akkor ti ezt akár 5 évre tervezitek heti 5-ször játszani. Elég vagány.
Induljunk el először. Most én örülök, hogy csak hónapról hónapra lépünk. Nyilván én azt gondolom, hogy kezd kialakulni az, amire nagyon vágytam, hogy nagyon jön a budapesti közönség, nagyon élvezik a fiatalok is, tehát azt látom, hogy tényleg egy olyan élményt ad, ami egyfajta más érzetet adja a színháznak. Miközben mégis az egész szerintem nagyon-nagyon gyökereiben teátrális, színházi hagyományokon alapszik, de ez a fajta közelség, meg az a döntés, hogy ők tudnak a történetben menni. Picit sokan említik azt, hogy nekik olyan, mintha egy videójátékban lennek, hogy ő dönti el, hogy merre fordul be, melyik történetet szállat nézi meg. Nyilván ez neked egy tök mást hív be, mert azt mondod, hogy te már láttál ilyet jóval ezelőtt is, de ha valakinek az új élmény, ez a történet szövésének a lehetőség, hogy ő hoz döntéseket, tulajdonképpen ő rakja össze azt a perspektívát, ami neki a legszívhez szólóbb, ez nagyon érdekesen vonza az embereket, és egyfajta kikapcsolódás az egész este.
Lehet ezt látni, hogy mennyien mennek vissza, vagy azt mondja, hogy a felét se láttam, visszamegyek?
Hát, én mondjuk nekem most 2 ilyen, nem, sok emberrel beszélgetek, az bár biztos, hogy vannak őrült rajongóink, jó értelemben vett őrült rajongók, egy hölgy maszkban volt, nem is értettem, hogy ismert meg, ugye a nézők ugye fekete állarcban léphetnek be a térbe.
Az egyébként muszáj, tehát ezzel zárjuk ki a külvilágot. Engem bevallom, hogy egy dolog zavart a maszkban, a hosszú orra.
Aha.
Amikor lefelé kellett lépcsőznem, nem láttam jól a lépcsőket. Aha. Tőle, tehát többször azt éreztem, hogy na most
bizonytalan.
Ilyen volt egyébként egyszer még a Covid maszkkal is, abból is volt ilyen csőrös.
Tényleg?
És akkor nem láttam a legalsó lépcső alját, és egyszerre is taknyoltam.
Ilyen dottore.
Igen, mint a komédia dell'arte figura. Tehát ezt a hosszú csőrt kicsit nehezményezem.
Szóval, hogy az is ad egyfajta olyan izgalmat ugye a nézőknek, hogy ugye belekerülnek egy olyan történetbe, ahol ők láthatatlanok, és ugye a szereplők arca ezáltal, hogy a nézők maszkban vannak, ugye van egyfajta misztérium, és hát az a maga a kukkolás élmény, ugye a
voyeurség. De kukkolni szeretem a többi nézőt is.
Az így van. Igen, de az arcok, az arcok sokasága.
Tehát pont az arcokat szeretem.
Igen.
Azért szeretek nagyon elölülni, mert szeretem, a színésznek is szeretem a mimikáját is.
Igen, az jó dolog. Látni. Csak itt ugye a szűk térben. Az a baj, az emberek azáltal, ugye, hogy nincsenek szorosan összezárva, van egyfajta oldottság az emberekben, és a maszk egy picit ebbe az oldottságból lefarag, tehát leveszi azt, hogy kevésbé akarnak beszélni, kevésbé akarnak, ha nincs rajtuk a maszk, akkor sokkal jobban azt érzik, hogy nincsen semmiféle szabályrendszer rajtuk. A masznak a megalkotása az nem a mi védjegyünk, a maszk megalkotása az ilyen nagyméretű immerzív produkciókban, New Yorkban akár most két produkció is van, ami teljesen független társadalmaknak a produkciója. Például most az Operász Fantomjából is csináltak egy ugyanilyen nagy immerzív produkciót New Yorkban. Ott is kötelező a maszk. Segít abban, hogy egy picit izolálja, elválassza a nézőket a nagyon közeli térben egymást, és hogy ne egymás reakcióit figyeljék az emberek, hanem inkább a fókuszált szereplőkre figyeljenek. Úgyhogy ez maga ennek a nagy műfajnak a sajátossága. Ausztráliában is, most Párizsban is nyitott ilyen nagy immerzív show, és mindenhol a maszk az egyfajta szabályrendszer része, de dolgozunk rajta, hogy minél kényelmesebb legyen.
Na, és mondtad, hogy a Paradizum az viszont megy külföldi turnéra, de az most ment is, nem? Vagy
most 10 előadás ment a MIPA-ban pont,
ment nem
és rég. Jövő héten indulunk Madridba, aztán Madridból meg megy Svédországba, utána Kanadába megy, nagyon szép neves színházakba. Kanada ugye az új cirkusznak a, gyakorlatilag az egyik szülőhazája, és utána megy Franciaországba, Olaszországba, úgyhogy majdnem 5 hónapig turnézik a Paradizum a világban.
De ilyenkor te mész vele, és időnként hazaröppensz, hogy ránézzél, hogy mi van a Villanár, és
inkább
van,
fordítva,
vagy hogy van
inkább fordítva, hogy egyszer-egyszer kireppenek a Paradizum turnéra, vannak olyan nagyon szép és neves színházak, ahol egyrészt régi barátok is ott vannak, például így Montrealban a Tohű, ami gyakorlatilag a Cirque du Soleil által épített kőszínház, ott oda is szeretnék kimenni, illetve majd hát Olaszországban is van jó néhány olyan színház, már több mint egy évtizede járunk, és a színházigazgatók nagyon kedves barátaim, úgyhogy így az ember egy kicsit elmegy, és találkozik is olyan barátokkal, akik a világ másik felén viszik ezt a hatalmas kultúrmissziót. Én úgyhogy azért nem vagyok ott végig, az nagyon nehéz lenne, meg most azért az én fő fókuszom ebben az évben az kimondottan az, hogy a Walk My World jól működjön, és hogy
nap,
én ott vagyok nap, mint nap a Walk My World-on, igen.
És amikor előadás van, akkor elmerülsz a közönség között, és...
Hát van rajtam egy rádió, folyamatosan beszélgetünk még egymással az egész működő műszakkal, a rendszerrel, a biztonsági előírásokkal, tehát nagyon fontos, hogy a működésben nap, mint nap finomítjuk, hiszen ugye a nézőközönségnek minden nap van egy olyan új reakcióra, amire még nem számoltunk, hogy hova megy be a néző, mi az, amit kinyit, mi az, amit megnyom, és ezeket még folyamatosan finomítjuk, hogy a biztonságot a legmagasabb fokra
tudjuk
vinni.
Mert hogy az artistán kívül mindent lehet tapizni.
Mindent.
Tehát tulajdonképpen az összes tárgyat.
Igen, hát ott van több mint 10 kellék, 40 installációs tér, és ugye mindezek között nem csak a nézők vannak, hanem repülnek az artisták. Ugye itt elképesztő gárda van, ugye itt van egy 30 fős nemzetközi gárda, én azt gondolom, hogy ezek ma a világ top olyan artista, művészei, táncosai, akik át tudnak tényleg járni a tánc és a cirkusz műfaj között.
Na, és akkor most nincs meg az a veszély, hogy hú, most mekkorát dobtál, most ezt hogy lehet majd túldobni?
Én ettől soha
vagy
nem
egyáltalán
féltem.
Akarsz jövőre bemutatót, vagy most ez el megy egy ideig, és akkor ezért ti el vagytok, és ami megvan, azzal lehet turnézni.
Én jövőre nem tervezek bemutatót, igen, egyrészt azért is, mert a csapatnak egy komoly része ugye a nemzetközi turnén van a Paradizum kapcsán, illetve a Walk My World az folyamatosan megy, szerintem a csapatomnak is, ennek az elképesztően szuper kreatív teamnek is kell egy szúszanás, és ez pont elég feladat. Én nem is szoktam amúgy mindig évente csinálni bemutatót, valamikor 2 évente dolgozok, nekem kell idő arra, hogy ne rögtönözve, kicsikarva szülessegem egy produkció, nem annak tényleg legyen mélysége, súlya. Úgyhogy nyilván az élet néha felülírja, hogy mégiscsak jön egy olyan erős, kreatív érzés, hogy meg kell csinálni, de nem a jövő évben, nem, a jövő utánra tervezek újra csak
megint
darabot.
Megint megálmodsz valamit.
Ne igen, tente. De nem kell, hogy ilyen nagy legyen. Én nekem nincs ez a fajta belső ilyen kényszerérzetem, hogy ennél már csak nagyobbat lehet. Én pont az ellenkezőt érzem, hogy én kimondottan élvezném azt, hogy ezután megint valami olyat csinálni, ami sokkal kisebb, és ami
megint egy-egy személyes.
Akár még
de
az
azért
is.
Ez egy nagy sátorban. Tehát kamaraprodukcióra nem vágysz, mondjuk, hogy akkor most fú, most 100 embernek.
Hát nézd, a Paradizum az egy 6 személyes darab. Meg kell, hogy mondjam, hogy most a külföldi turnén megy kis színházakba. Tehát van olyan színházban, majd Franciaországban, ami csak egy 200 fős színház. Tehát, hogy ilyen kisebb, ilyen trafó méretű stúdió színházakba is menni fog. Úgyhogy azért alapvetően ez egy nagyon pici színház. Amikor Edinburgh-ba is bemutattuk, ott is azért egy alapvetően egy régi templomnak a terébe volt beinstalálva a Paradizum. Úgyhogy azért az előadás az kimondottan képes működni kisebb, meg nagyobb színpadokon is.
Edinburgh-ba visszajártok elég rendszeresen, sőt, azt hiszem már több mindent ott mutattatok be.
Igen, a Paradizumnak és a Mylandnek ott volt a bemutatója, igen, Edinburgh-ban.
És a Mylandet a legjobb előadásnak találták a kritikusok.
Ez így van.
4000 produkció közül?
4000 produkció közül, igen.
Ami eleve nyilván furi, mert nyilván egy kritikus nem látott 4000 produkciót, tehát nyilván kicsit furi azt mondani, hogy 4000 produkció közül, mert az átláthatatlan.
Persze, meg ott van egy komoly szakmai szelekció alapján, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy durva. Tehát azért ott a kritikusok általában jó 2 hetet jelen vannak, és szerintem egy kritikus úgy átlagosan naponta szerintem olyan 5-7 előadást azért megnéz. De mondjuk az ősz, de nem emlékszik már az nap végén arra, hogy mit látott először, ez így van. Sok kritikussal beszélgettem már ott, az egy téboly, nagyon nehéz.
Egyszer voltam így, képzeld el, de hát az Boldogult ifjúkoromban volt, akkor még bírtam, Dresdában voltam a Bábvilág Fesztiválon. Elkezdtük reggel 9-kor, ebédeltünk egyet, és úgy körülbelül hajnali 3-ig néztük sinorma az előadásuk, és csináltuk 1 hétig. Szerintem ma már nem bírnám.
Hát igen, azért az embernek ez egy komoly, hogyha tényleg az ember figyelni akar, akkor én Edinburgh-ban már amióta, most már tényleg azért régóta visszajárunk, én már megfogadtam magamnak, hogy maximum napi 3, de inkább 2 előadás, mert az, ami még egy ilyen befogadható a léleknek, egyet
hát figyelj, az nem cucc, az annyit itthon ér. Fesztiválokon is teljesít az ember helyes. Simán.
De az jó, de az még jó leső. Az még jó eső mennyiség, amikor már
hát tényleg... Hát attól függ, milyen az az előadás.
Így, attól függ, hogy milyen, az így van.
Na, de ugye az úgy van, hogy tulajdonképpen nálatok állásban vannak az emberek, nem?
Igen.
Tehát aki nincs benne a millenárison, az akkor benne van a paradicsomban.
Kristályban vagy a paradicsomban, igen.
Vagy a kristályban, vagy a nem tudom miben, tehát valami dolga azért akad, vagy hajaj. Van úgy, hogy fél évig nincs dolga senkinek?
Nem, olyan nem volt még. Még a Covid leállás alatt is, ugye akkor mi pont a Covid leállás nál kezdtünk bele annól a Szoruszamornak az alkotásába, tehát mi a Covid alatt gyakorlatilag egy ilyen hermetikusan bezárva dolgoztuk végig az előadásnak a megszületésén dolgoztunk, úgyhogy még a Covidban is végig dolgoztunk a csapattal, meg hát egy artista egy élsporttól nem állhat meg, hát leépül az izomzata, ez kizárt, nem lehet. Muszáj edzeni, muszáj felmenni a levegőbe, visszafejlődnek az izmok, ez nem volt egy állható út, hogy ők ne mozogjanak, tehát edzeni muszáj volt akkor is.
De ugye azt mondtad, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy hagyományos cirkusz vagy, új cirkusz, kortárs cirkusz, a csodás tudás, ami mindegyikben lenyűgöző. És akkor ezek az artisták mind csodás tudással rendelkeznek?
Hát ezeknek az artistáknak ezek olyan, ugye 900 művészből válogattuk ki ezeket az artista művészeket. Egy komoly szakmai szűrés volt az első szűrés, utána egy komoly tánc tréning, harmadik pedig egy színész mesterség workshop volt, amint átszűrtük őket.
És ugye de gyakorlatilag... ők idejöttek a világból?
Nem, ezt mind online csináltuk végig.
Ez online?
Aha. Online, hát az nagyon, igen, az nem lett volna lehetséges 900-zal. Nem, ez online, ez ma már a mai világban végig lehet vinni online, úgyhogy ezeket online vittük végig, akkor találkoztunk velük először, amikor megérkeztek márciusban az első próbákra. Nagyon izgalmas és szép is volt.
Na de így online akkor nem lehet, hogy jó, ott fenn a trapézon, de hát egy kibírhatatlan alak, ilyen nincs.
Képzeld, hogy egyetlen egy ember elváltak el az útjaink a próba folyamat alatt, és a többi az, ami szerintem nagyon jó arány, hogyha az ember ezt online csinálta meg. Én az is egy nagyon békés, szelíd elválás volt, hogy egyszerűen nem ugyanazra gondoltunk mi, és ő is úgy érezte, hogy ez nem az ő világa, és akkor ott elváltunk, de gyakorlatilag a többi leválogatott, vagy beválogatott művész, az abból egy elképesztően szuper csapat kovácsolódott össze, úgyhogy...
Na de és akkor most mi van? Tudom, hogy pár artista le van kettőzve, de a többség az akkor heti 5-ször nyomja?
Igen. Igen,
és ugye az azt jelenti, hogy egy számot minimum 2-szer megcsinál éppen azért, mert áramlik a közönség, tehát hogy legalább 2-szer.
2-szer végigviszi a teljes loopját, egy művésznek egy órás koreográfiája van, az egy loop, és az 2-szer megy le, tehát egy művész egy este gyakorlatilag 2 teljes órát tölt a színpadon. Nagyon kemény fizikálisan.
Hova futhat te pályát ki? Tehát, hogy ez, ugye most már tulajdonképpen van egy nemzetközi hírnév, egy elismertség, mit fogsz 65 évesen, mondjuk szerintem?
Nem tudom, sokan megtaláltak, amúgy nyúznak többen azzal, hogy ilyen opera rendezésre szeretnek rábírni pont Olaszországban.
És nem csábulsz el?
Van bennem amúgy nyitottság teljesen. Voltam beszélgetni amúgy a Cirque du Soleil-jal is Montrealban még egy évvel ezelőtt, hogy esetlegesen valami produkcióban meghívnának, ahol rendezőként. Úgyhogy vannak kihívások, de én alapvetően nagyon boldog vagyok a saját társadalom. Én azt gondolom, hogy egy embernek azért sok olyan nagy mester példaképen van, aki azért boldogan eloperál a saját társulatával, úgyhogy én engem ez teljesen boldoggá tesz, hogy én nem vágyom olyan sikerekre, amiket nem értünk volna már el. Tehát azért mondjuk, nem tudom, amikor az ember ott van New Yorkban a Brooklyn Academy of Musicnak a nagy színpadán, az operájában egy teltházas előadással, ami minden este teltházas, és aztán egyszer és kétszer is cikkezik róla a New York Times, akkor ez egy nagyon jó érzés. A minapokban itt volt a Guardian szaklap kritikusa a Walk My World-ről beszámolni, itt volt egy hét ezelőtt az Independent újságkritikusa is írni rólunk, tehát ezek az emberek ide jöttek, mert ismerik a társadnak a munkásságát, és kíváncsiak voltak, hogy mi ez a produkció. Még nem születtek meg a kritikák, miért megkérdezett, nagyon várjuk, hogy mit fognak írni. Ezek majd december végén, január elején fognak megjelenni. Szóval, hogy én mindig azt mondom, hogy a cirkuszművészethez, és ahhoz mit csinálok, ez rengeteg alázatra van szükség, és hogy ebben kell a fajta nyugodtság, higgadtság, mert az ember elkezd egy ilyen ego siker megélő nem tudom, büszkeséggel pattogni, akkor ennek vége. Én pont azt a részét élvezem a legjobban, amikor egy művésszel évek alatt létrehozunk egy olyan stílust, egy olyan finom nyelvezetet, ami nem egy ilyen 5 perc alatt kitalált valami, hanem őnek van egy kontinuitása, hogy ott vannak művészek, akikkel már 8 éve, 10 éve együtt dolgozom, és én pont nem azt érzem, hogy egy művésszel való kapcsolatom kiég a 8 év alatt, vagy már nincs mit mutatnia, hanem pont azt érzem, hogy 8 év után jön meg egy olyan hihetetlen bizalom, amiben képesek vagyunk egymást a bizalom által olyan dolgokkal meglepni, ami gyönyörű jeleneteket szül, és hogy gyönyörű lehetőségeket nyit meg. És nekem ez alapvetően nagyon szép és kerekké teszi a karrieremet.
Hát akkor további bizalmat és sikereket kívánok. Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm én is.
Vági Bence, a Recirkuel művészeti vezetője volt a vendégünk. Adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovattal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először Katona József Színház, Bodó Viktor, Mester és Margarita. Tulajdonképpen nem véletlenül nem azt mondtam, hogy Bulgakov, Mester és Margarita, mert hát ugye a Bodóra hát aztán lehetett tudni, hogy átír, ideír, odaír, beleír, amit el lehet képzelni, csinál, húz, mindenfélét csinál. Tehát magyarul, ahogy azt már tulajdonképpen talán először épp a kamrá tette Kafkával, hogy csinál belőle egy esztrádműsort, csinál belőle egy showt, egy ilyen intellektualizált esztrádműsort, miközben hát már a Kafkánál is azért megvolt a veszélye annak, meg van is, ugye a Vígben megy az ő rendezésében a kastély, ott talán kevésbé, hogy a mélységekből, a rettenetből, a iszonytató fájdalomból elvész valami, de helyette ugye hát lesz ötleteknek a garmadája, látványorgia, vagy tán egyéb orgia is, ugye a Mester és Margarétában van egyébként sátánbálja, tehát ott valóban történik is valami hasonló. És lesz egy ilyen, úgy szoktam mondani, ha ki tudom mondani, nem mindig, hogy Bódó Iáda, tehát, hogy lesz egy általa kitalált, rendszerint meglehetősen káosszal, zűrzavarral teli világ, amin sokat lehet nevetni, ami szertelen, ami olykor akár nehezen követhető, és hát alaposan megmozgatja a szószoros értelmében is a színészeket, ahogy hát ezúttal is erről szó van. Tulajdonképpen szegény Ónodi Eszter Margaritaként az előadás zömében egy ilyen takarítónőként van jelen, aki tán a mocskot, tán ezt a piszkos világot, amit ábrázol ez az előadás, próbálja takarítani és takarítani monoton konoksággal, míg hát aztán ugye a végén azért mégiscsak igazi Margaréta szerepben, és hát szerelmesként is jelen lehet. Ugye a Bodónál mindig a zene is igen fontos szerepet kap, tulajdonképpen itt is, tehát a mester Fekete Ernő, hát olykor karmester is, ugye, tehát, hogy, és hát meglehetősen jól énekelnek ebben a produkcióban, és olyan összegyakorlatnak tűnik, tehát ilyen komoly kórusmű műveket a katona színészei. Vajdai Vilmos Voland, ugye a fekete mágiának a professzora. Itt tulajdonképpen meg is van az a szokásos alak, tehát egy ilyen feketébe öltözött, bottal járó sétabot, ez ugye inkább nem botorkáló úr, és hát körülötte a fullaj tárjai, akik végrehajtanak nekik nagy kéjjel, akár gonoszságokat is. Keresztes Tamás, Elek Ferenc, Jakab Balázs, Pálos Hanna, ott mind rakoncantlankodnak körülötte, Hontalan Iván, Mészáros Béla, és ugye Berlioz, akinek hamarosan levágja, mint a regényből tudjuk, a fejét egy villamos, amit hát Voland ugye előre megjósol, és nem akarják neki elhinni, mert hogy Annuska ugye kiöntötte az úttestre az olajat, és abba elcsúszik, az pedig Bezerédi Zoltán. A világításnak is mindig nagyon fontos szerepe van. Ezek, ha úgy tetszik, ilyen sötét víziók, képek, Bányai Tamás ennek mindig is a mestere volt, Nagy Péter István a mozgás, és Rubik Ernő Zoltán pedig a zene, ami olykor egészen harsogóvá válik. Nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen bejön három igen jelentős színész egy-egy villanásra, és az arcukon, a tartásukon tulajdonképpen ott van a vélemény erről a világról, ami körülöttük van. Új Laki Dénes, Bán János és Szacsvai László ők, és ez az egész egy ilyen őskáosz, egy ilyen színpadi haláltánc, de ha úgy tetszik, tényleg némiképp egy orgia, és bizonyos szempontból azt gondolom, hogy blöff is. Amire szintén van hajlam a Bodónak, hogy amikor az ember azt érzi, hogy jó, itt is van egy ötlet, meg itt is van, de ez most ide miért, meg hogy, meg minek, és van, amikor az ember meg szinte tapsikol, hogy fú, micsoda jó ez az egész, ugye hát ő az Örkényben, én nagyon szerettem tőle ezt a Kertész utcai Shakespeare mosót, ahol hát ugye a Rómeó és Júliát helyezte át egy Kertész utcai automosóba és az annak megfelelő maffia világba, és hát ez végig volt gondolva. Vagy nagyon bírtam legutóbb, ami szintén tele volt ötlettel, de mégis kiadta Shakespeare viharját, amit Sepsiszentgyörgyön rendezett, és lehetett látni vendégjátékként. Ugye az Örkényben. Most a Katonával kicsit vegyesen állok, tehát azt gondolom, hogy iszonyú jól szórakoztam időnként, máskor meg kicsit ilyen üres, attraktív, színészmozgató dolognak tartottam, és hát ugye a végén van egy nagy gesztus, amikor azt mondja Voland, hogy gyújtsátok fel a színházat a picsába. És akkor elkezdenek ilyen benzines kannákból locsolkodni, kijönnek még a nézőtérre is, és valami elképesztő füsttel elárasztják a nézőteret, tehát szó szerint kifüstölik a nézőket, miközben ugye harsok, hogy hát hagyjuk el a színházat, mert tűz van, aztán kimegyünk a nézőtérről az előtérbe, és ott úgy tűnik, hogy nincs tűz, mert ott már se füst nincs, se harsogó izé, hogy hagyjuk el a színházat, mert ugye ott a büfé, annak kell a bevétel, hát mindjárt megszűnik tulajdonképpen azon nyomban az előtérben az a hú de nagy illúzió. Szóval azt gondolom, hogy egy roppant szórakoztató előadás, amiben bennünk van a korunk, benne van a korunk tébolya, őrülete, időnként a Mester és Margaréta, de ahogy hát szokták mondani, az olykor talán csak nyomokban, míg azért időnként meg érződik az a rettenet, ami hát Bulgakov könyvéből is, miközben ugye az mégiscsak költőjén van megírva. Na, mondok egy olyan előadást, amit nagyon szerettem, és amit tulajdonképpen egy helyes marhaság, és mégis valahogy anélkül, hogy bármi pluszt beletettek volna, hát föltöltődött valami tartalommal. Ez ugye az Apácák című produkció a Karinti Színházban. Nem tévesztendő össze a darab az Apáca Show-val, ami ugye musical, és az Erkelben megy. Hát ezt azt kell elképzelni, hogy ez, amikor bemutatták az Off-Broadway-n, hát akkora siker volt, hogy 3672-szer ment, tehát kimondani is tulajdonképpen tiszta tévoly, és van benne vagy több, mint 30 dal. Tehát itt az egyik dal jön a másik után, és egy nagyon egyszerű kis bugyutácska sztoria van, ugye annyi, hogy ott vannak az Apácák az Árdában, és akkor hát gombalevest főztek már, nem tudom, hogy ebédre vagy vacsorára nekik, de hát a gombát ugye szedték, és hát nem gondoltak arra, hogy ez bizony mérges gomba, és akkor kipurcan egy rakat apáca. Direkt mondom a purcan szót, mert hogy ez itt bohózati elem, inkább a halál, nem pedig tragikus, és csak dobbantót ad a sztorihoz, hogy hát drága a temetés, és azok az apácák, akik mázliukra éppen házon kívül tartózkodtak, és nem ettek a levesből, és életben maradtak, kitalálják, hogy hát akkor ők gyűjtenek a drága temetésre úgy, hogy hát csinálnak egy ilyen show műsort, egy ilyen gála estet, és És hát aztán ezt el lehet képzelni, hát hogy ugye apácák, hát ugye nem kimondottan színpadra termettek be, aztán kiderül a végén, hogy tulajdonképpen mindegyiknek volt valami előzménye, tehát hogy egyáltalán nem az az ájtatos népség, akit mi elképzelünk, hanem vágytak ők megmutatkozásra színpadra, na és ez kijön belőlük, és ugye kezdetben van a setes utatság, az ügyetlenkedés az egymásnak, aki nevetése, hogy ez nem megy, az nem megy. Aztán ugye nagyon belelendülnek, és dalra fakadnak, és táncolnak. Pataki András rendezte a produkciót, aki nem talált ki semmi extert, tehát nem arról van szó, hogy itt aztán nincs rendezői vízió, mint Bodónál, hanem hagyja érvényesülni a színészeket, és ugye ez jó néhány helyen ment Magyarországon, legutóbb pár éve a Turai Ida Színházban, ahol Pápai Erika volt az Árda főnöknőna, és aztán mit tesz Isten, most is Pápai Erika az Árda főnöknő, és aki régebben látta olyan musical főhősnő szerepekben, az meglepődhet, hogy micsoda humora van, tehát, hogy még Spárgába is lemegy, és ontja a poénokat, és na-na, hát Balázs Andrától megszoktuk, hogy ilyen típusú szerepben, vagy akár Vándor Évától is, egészen oltáriak, és a dologban az a jó, hogy ez a kedves kis marhaság szívvel és lélekkel telítődik meg, még ketten játsszák két fiatal, miket Esztilla és Dobra Mara, és hogy, mert annyira oda teszik magukat a színészek, és látszik rajtuk, hogy teljes energiával, és imádják, amit csinálnak. Kicsit olyanok, mint ezek az apácák olykor, miközben persze profik. Tudható, hogy viszonylag rövid próbaidő alatt készült a dolog, tehát nem is készült el még minden. Tehát nincs minden rendben, kicsit szertelen, kicsit nem mindig jön ki az a hang, aminek kéne, kicsit mellé megy egy lépés, és mégis az egésznek valami olyan sungja, olyan lelkülete van, hogy a színészek is imádják, a nézők is imádják, nem akarja senki megváltani a világot, nem lesz ebből az ég egyet a világon fesztivál meghívás se, nem hogy fesztivál díj, csak közben ez az, ami egy kedves előadás, amire beül az ember, jól szórakozik, és közben még a szíve is valahogy megmelegszik, és ez meg olyan nagyon jó. Hát most utána meg kénytelen vagyok beszélni a Naptárlányokról, amit bizony én nem szerettem a játékszínben, pedig azt lehet mondani, hogy körülbelül ugyanaz a felállás. Az is egy helyes marhaság, ugye filmen is nyilván jó néhányan látták, ismerik a sztorit, ami a tetejében valóság alapú, tehát ilyen értelemben nem is csak egy helyes marhaság, csak ami lett belőle ugye a darab, az ugye az arról szól, és itt jön be egy tragikus vonulat, ami igazából itt se válik valójában tragédiává. Itt az a bajom, hogy nem bohózati elem, de nem is fáj igazán, inkább ilyen melodramatikus, kicsit szirupos dolog ez. Az az alaptörténet, hogy ugye valahol Angliában, egy kisvárosban van egy nőegylet, aminek a tagjai nagyon összetartanak, és együtt vannak, és az egyikük férje meghal rákban, és látják a kórházban a csóróságot, a szörnyű állapotokat, és azt, hogy le se tudnak ülni rendesen a várakozók, ami hát ugye nálunk is hányszor előfordul, és ilyenkor nekem már megy fel a pumpa, mert azért ez nem pénzkérdés, hogy egy pár padot kitenni még a folyosóra. Na mindegy, tehát ők gyűjtenek egy kanapéra, hogy meg tudják venni a a kórházba, ahol jól bántak a hölgynek a férjével, és hát azt találják ki, és ezek ugye már nem fiatal lányokról van szó, egyáltalán nem, hogy csinálnak egy aknaptárt, és hát először rockodnak az egésztől, és aztán hát valahogy megcsinálják, és hát bombasztikus siker lesz, és hát nem is ugye egy kanapét, annyi pénz jön be ebből, hogy hát egy egész onkológiai szárnyat akár meg lehet venni belőle. Na most a bajom a Lévai Viktória által rendezett előadással az ízlésvilága. Ugye ezt Tallós Rita rendezte a Magyar Színházba, az egy eléggé rendjén való előadás volt, és utána tulajdonképpen a menopauzát is Tallós Rita rendezte a játékszínbe, ami ott a legnagyobb siker, és az ugyanilyen ízlésvilágú. Tehát akinek azt tetszik, és sokaknak, az ne higgyen nekem, de akinek az nagyon nem tetszett, ahogy nekem se, az próbálja elhinni, hogy itt azért tulajdonképpen szinte egy ilyen rosszabb panopera játék stílus megy a színpadon, amit én erős, illetve hát üresnek érzek gyakran, amiből van, aki időnként kilóg, tehát a Falusi Marian, amikor elkezd énekelni, abban valami iszonyú mélység és fájdalom van, vagy van a Bánsági Ildikónak egy ilyen kis monológszerű része, ahol szintén előtör belőle a nagy színésznő, de hát aztán ő is visszamegy abba a játék stílusba, ami hát eddig volt. Peller Annának is van villanása, és még mondhatnék embereket, nem sorom fel a szereposztás, mert nincs rá idő. Szóval én ezt a naptárlányokat most bevallom, hogy nem szeret. No, hát ennyi fért a mai művészbejáróba. Az első részben Vági Bence, a Recirkuelnek a művészeti vezetője volt a vendég. A második részben volt a kritikai rovatom, a hangpultnál Horváth Ádám ült, én Bóta Gábor vagyok, boldog karácsony, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.